16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Pénteken hatályba lépett a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Sólyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt, derül ki a magyar közlönyből. A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett jogszabály rögzíti, a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumában. Hatályát veszti a büntetőbíróságból történő kilépésről szóló 2025-ös törvény. Az indoklás szerint az előterjesztés nem csak egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés érdekei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak. A törvény a kihirdetését követő napon pénteken lépett hatályba, a végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik. A tartós csapadék hiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, közölte a Népbír. Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassa, minden fás száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet. A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűz kockázaton, indokolták az intézkedést. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá a vasút és közútmenti fásításokban, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égő fej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóval látták el azokat. Saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz égő fej vagy elektromos grill használatát javasolják. A tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu honlap tájékoztat. A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen, erről a Tudományos és Technológiai Miniszter írt Facebook posztjában. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy olyan hosszú távú keretmegállapodást, amely a piaci árnál lényegesen kedvezőbb feltételekkel garantálja a szükséges szoftverek elérhetőségét a következő évekre is. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a cél az, hogy ezek a korszerű digitális együttműködési megoldások a teljes magyar közigazgatásban és valamennyi közszolgálati ágazatban rendelkezésre álljanak. Hétvégén rendkívüli kamionstopp lesz szombaton hajnali 5 órától 17 óráig, illetve szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig a szombati budapesti UEFA bajnokok ligája döntő miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása. Az eseményhez kapcsolódó nemzetközi gépjárműforgalom várható mértékére tekintettel az Országos Rendőrfőkapitányság a forgalmi előrejelzések, közútkezelői tájékoztatások és rendészeti értékelések alapján rendkívüli közlekedési terheléssel számol Magyarország főtranzit útvonalain, kiemelten az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszain, írja a tárca közleménye. A forgalmi helyzetet tovább nehezítik az M1-es autópálya fejlesztéséhez kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai korlátozások, sávszűkítések és kapacitás csökkentések, amelyek jelenleg is rendszeres torlódásokat okoznak, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
Az időjárásról.
Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik. Délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svéd Asztal itt az Európa Rádióban, május 29-én pénteken, én pedig Huszár Kata vagyok. Az előttünk álló szűk egy órában először fellapozzuk a kalendáriumot, majd pedig az Útravaló című rovatunkat hallhatják. A félötös regionális hír összefoglaló után arról szólunk, hogy megjelent a Déri Múzeum legújabb évkönyve, amely a legutóbbi 2025-ös esztendőt foglalja össze. A kiadványt 1905 óta szerkezték, akkor még a Városi Múzeum évkönyveként, 2013 óta pedig a jelenlegi néven. Tóth Emese kolléganőm, Lakner Lajos, tudományos igazgatóhelyettessel a kötet egyik szerzőjével beszélget majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre! Égeti a nap, és fújja a szél, de ez a rózsa csak vizet kér, és nem akar többnek látszani, mint amennyit ér. Pedig lehetne ő is egy háttérkép, követhetnénk néma árnyékként, és elboríthatná a környezetét. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét, neki a sajátja éppen ég. Figyelni, és akkor nem látnám, hogy a világ a bőréből hogyan múlik ki. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét, neki a sajátja éppen lép. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság.
A mai nap a történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, május 29-e Magdolna neve napja van, de ma ünnepelnek Adelmár, Aléna, Almira, Elmár, Káin, Kánt, Kunt, Kunó, Léna, Magdaléna, Mária, Marita, Melódia és Teodózia nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorába nézek, akkor azt látom, hogy 757-ben ezen a napon megválasztják első pálpápát. 862-ben Rurik fejedelem Novgorodban megalapítja az első orosz dinasztiát. 1205-ben II. András magyar királyt megkoronázzák. 1439. május 29-én a budai országgyűlés Luxemburgi Erzsébet magyar királynét a férje első Habsburg Albert örökösévé nyilvánította, aki így kvázi társ uralkodóvá lépett elő. Továbbá kimondta az országgyűlés, hogy Albert király kizárólag a magyar rendek hozzájárulásával dönthet a leányai Anna és Erzsébet házasságainak az ügyében. 1453-ban Konstantinápoly elesik, a bizánci birodalom megbukik, második Mehmed oszmán szultán megkezdi az oszmán birodalom kiterjesztését Európa belseje felé. 1792-ben Varsóban feloszlik a nagy szejmülése, ami 1791-ben megalkotta Európa első írott alkotmányát, a május harmadiki alkotmányt. 1867. május 29-én a Magyarországgyűlés megszavazza a 12. törvénycikket a kiegyezésről, mely szerint a két ország élén közös uralkodó áll, első Ferenc József magyar király és osztrák császár, a külügy, a hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek közösek. Vámi és kereskedelmi unió Ausztriával is létrejön, megalakul az osztrák-magyar monarchia. 1902-ben megalakul a Gyáriparosok Országos Szövetsége is hazánkban. 1938-ban megalkotják az első zsidó törvényt, 1985-ben pedig tömegszerencsétlenség történik a brüsszeli Heysel stadionban. A Liverpool-Juventus között zajló begdöntőn a brit szurkolók megtámadták az olaszokat, a tömeges menekülés során egy támfal is kidőlt, a szerencsétlenségben 39-en meghaltak. A sebesültek száma pedig 200 volt. 2005. május 29-én Budapest 11. kerülete hivatalosan is felveszi az Új Buda nevet. 2019-ben 28 ember halálával járó hajókatasztrófa történik a Duna-Budapesti belvárosi szakaszán.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
I wanna dance like David, I want a faith like Paul, I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. I wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land no longer slaves. Though the fear is talking, no, it can't take out my faith. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. I wanna give like Mary, I wanna break my vase, I wanna sleep like Daniel even in a lion's cave. I'm gonna get that promise just like Jericho. Yeah, I know what I'll make it for. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the
I wanna love like Jesus, that kind of grace. I wanna live like I've got no more precious time to waste. I'm gonna give him glory with all my things, 'cause there's no greater, stronger, higher name, and that's who I praise.
Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.
Valláspótlékok. Olyan világban élünk, ahol látszólag minden pótolható, azaz helyettesíthető. Léteznek cukorpótló, fehérjepótlószerek. Gyermekkorunk nagy élménye volt a citrompótlós tea. Van már tojáspótlópor, művaj, és nagy cégek dolgoznak a hús helyett használható növényi élelmiszereken, de jön már a laboratóriumban előállított műhús is. Természetesen tudom, hogy vannak, akik bizonyos ételeket nem fogyaszthatnak, s örülök, hogy nekik sem kell egyfajta élelmiszerrel beérniük. Nem is erről elmélkedek, hanem inkább arról, hogy vajon hogyan jutott uralomra az a gondolat, hogy minden helyettesíthető. Nincs nélkülözhetetlen ember, ha meghalt, majd jön helyette másik. Ha kirúgtuk, akad más, aki talán még kevesebb pénzért is elvégzi ugyanazt. Lehet, hogy nem mondják ki, de szemrebben és nélkül cserélik a munkavállalókat, mint saktáblán a figurákat. Lassan a családi kötelékek is szétszakadnak, vagy olyan rugalmasak lesznek, mint a hidakról leugrálók gumikötele. Cserélhető az apa, anya, új féltestvérek jönnek, nincs semmi gond. Ez a trend. A nyugdíjasoknak, gondoskodó gyermekeik helyett ott az öregek klubja, ott legyenek közösségben. Természetes, mondják sokan, hogy a vallás is lassan lecserélődik a világnak ebben az Európának nevezett szegletében. És csak ugyan. Már régen kimondták magukat igen bölcsnek és modernnek gondoló filozófusok, majd társadalmi rendszerek, hogy a vallás a nép ópiuma, meg kell szüntetni. Vagy megvárni, míg magától kihal, de mindezen közben meg kell próbálni helyettesíteni. És lőn. Keletről jött a párt, amiben hinni kellett, amit el kellett tartani, aminek engedelmeskedni kellett, és nem csak a tagoknak, hanem az egész társadalomnak. Nyugaton előlépett a pénz, és eredménye a haszon, amit egyre többen mindenek felett állónak éreztek, ami mindent meghatározott, aminek mindent alá kell rendelni. Lettek és vannak prófétái, akikre hallgatni kell. Akinek ez nem tetszik, választhat más valláspótlékot. Itt van mindjárt a szabadság istenítése, ami sajnos már a francia forradalomnak sem jött be, és azóta is igencsak kérdéses, mi lesz ott, ahol mindenkinek mindent szabad. Új vallás lett a környezetvédelem is, amit csak az átlagember vesz komolyan. Azok, akiknek a leginkább környezetszennyező iparágak a kezében vannak, megveszik tőlünk a fel nem használt káros anyag kibocsátási kvótákat, és maguk árasztják el gázzal, bűzzel, méreggel a földgolyót. És ne legyenek kétségeink, kedves hallgatóink, egy bizonyos szint fölött bizony valláspótlék a sport is. Az élsport szoros szövetségben a pénzzel, milliók életének legfontosabb része, amiért minden fáradtságot és anyagi áldozatot meg kell hozni, hogy lássuk, hogy ott legyünk, hogy szurkoljunk. Persze, szórakoztat, kikapcsol, de az, hogy lassan az egyik legtöbb hasznot hozó iparággá válik, elgondolkodtató. Sorolhatnánk még a valláspótlékokat, ideértve a családunk istenítését és a humanizmus mindenek fölé helyezését. De minek? Akinek van füle, az érti, miről beszélek. A vallás nem pótolható semmivel. Egyidős az emberiséggel, annak történelmével, magával az emberrel. A lexikon szerint a vallás az ember viszonya Istenhez, amely az ember életét értelme, akarata és érzelmei szerint meghatározza, emberségünk része. A vallásos ember nem egyedüli szereplője ennek a viszonynak, ezért mindenfajta pótléktól eltérően bármilyen helyzetben megtart, erősít és reményt ad.
Való. Egy társulszegődő gondolat.
Here I am to bow down, here I am to say that you're mine.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. május 29-én pénteken 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A modernebb és biztonságosabb ellenőrizhetőség érdekében a bérletek vásárlási folyamata és a helyi kombinált bérletek kinézete megváltozik Miskolcon június 1-től, írja minap.hu. Ekkortól már csak igazolványszám megadásával vásárolható bérlet, illetve változik a kombinált bérletek megjelenése is. Az MVK ZRT tájékoztatása szerint megszűnik a kézi kitöltés a jegypénztárakban vásárolt bérletek díjtermékek esetében. Június 1-től a jegypénztárokban vásárolt bérletekre a bérletigazolvány vagy egyéb személyi azonosításra alkalmas okmány számát az MVK ZRT munkatársai közvetlenül a bérletre nyomtatják. Kérik, hogy a vásárláskor mutassák be a használni kívánt okmányt, vagy diktálják be annak számát. Sokan már ismerhetik ezt a rendszert, hiszen a jegyautomatáiknál kezdetek óta, a vármegye bérleteknél pedig április óta már így működik a vásárlás, fogalmaz az MVK közleménye. A korábban megvásárolt, még érvényes bérleteket semmilyen hátrány nem méri, a kód nélküli és az új kódos bérleteket egyaránt elfogadják a járatokon, tudatta a közlekedési társaság. Stabil a Debreceni Egyetem klinikai központjában kezelt, a tiszaújvárosi robbanás helyszínéről ide szállított 4 sérült állapota, ellátásuk szigorú szakmai felügyelet mellett folyamatosan zajlik, közölte az egyetem sajtóközpontja. Korábban azt írták, a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül 4 embert szállítottak kiterjedt, súlyos másodfokú égési sérülésekkel a Debreceni Egyetemi Égési Centrumba. Egy beteget lélegeztetni kellett, de miután állapota javult, megszüntették a lélegeztetését. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt héten pénteken reggel történt a robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Szabó Lőrinc irodalmi díjat vehetett át Jacsó Pál a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Dr. Jacsó Pál sokáig ügyvédi pályán dolgozott, az írás, mint mondja, körülbelül 13 évvel ezelőtt talált rá. Majdnem egy időben azzal, amikor 48 évesen konfirmálva a Miskolc Avasi Református Egyházközség gyülekezeti tagja lett, és ahol presbiternek is megválasztották.
Megismerkedtem, és barátaimmá váltak ezek a előttem járó irodalmárok, közéleti személyiségek, és ennek nagyon örülök. Nem is gondoltam volna, tehát amikor még itt jártam hallgatni az előadásokat, akkor, hogy Fecske Csabát csak úgy távolról, Vasti Vivös és maximum bólintásos köszönő viszonyban voltunk, tehát ez egy érdekes történet, hogy pár év után viszont mondhatom, hogy jó barátokká váltunk, de talán nem csak az írás miatt. Én erre büszkébb vagyok, hogy nem biztos, hogy az írás miatt csak. Körülbelül van még 4-5 kötetem a fiókba, mert azért ez egy mégiscsak, ha nem is magán kiadásba adjuk ki, hanem pályázunk meg, azért csak költséges, tehát költséges hobbi, hogy így mondjam, meg nem térülő hobbi, de megtérül szeretetbe. A sokkal fontosabb az, hogy illetőleg ezt is meg kell utólag is szolgálni. Én szerintem az fontosabb, hogyha oda jönnek ismeretlen emberek az utcán. Vagy például most, ha elárulhatom, hogy most minden földes ballagudiágnak egy-egy kötetet ajándékoztam a ballagásra, és elmondtam ott egy verset, ami egy parafrázis volt, a Piros Téglás iskola egy elég hosszú, és utólag jöttek oda szülők, vagy hogyha mondták, hogy nem a ballagó gyerekük, de éppen a 11. osztályos hallott engem, és besélt rólam az édesanyjának, aki az önkormányzatnál dolgozik, és mondta, hogy ismerek. Tehát, és például ugye ez 10 éves gyerekek, aztán szoktunk azért, én ezt szoktam mondani, hogy a Slam Poetry-től a templomig megfordulok, és talán ez az, ami másabb egy átlagos életvitelű írónál, hogy én talán egy kicsit a közéletben is részt veszek.
Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják a családokat, ha szívesen megismerkednének a tűzoltó laktanyák életével. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az érdeklődők egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállító helyek is várják a családokat. Dolcsák Dávidot, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét hallják.
Igazgatóságunk idén is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz. Ez a nyitott szertárkapuk elnevezésű program május utolsó vasárnapján, gyereknapon kerül megrendezésre. Ilyenkor minden hivatásos tűzoltóparancsnokságunk, illetve katasztrófavédelmi őrsünk csatlakozik ehhez a programhoz, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy a laktanyába látogassanak azok a gyerekek, családok, akik be szeretnének tekinteni a tűzoltók mindennapjaiba, és ezen a napon megtekinthetik a különböző eszközöket, járműveket, kipróbálhatnak különböző felszereléseket, akár beöltözhetnek tűzoltónak is. Miskolcon a Dózsa-György úti laktanyában lesz ez a rendezvény. Délelőtt 10 órától várjuk a vendégeket, 16 óráig van lehetőség ellátogatni a laktanyákba. Egyébként a vármegyében további helyszínek is vannak, összesen 9 tűzoltóparancsnokság és 6 katasztrófavédelmi őrs biztosítja ezt a lehetőséget az érdeklődőknek. Ezen kívül évről évre csatlakoznak önkéntes tűzoltóegyesületek is ez a rendezvényhez. Idén 3 csatlakozott, Borsod Nádasd, Felső Zsolca és a Mádi Önkéntes Tűzoltóegyesület. Ők is szeretettel várják az érdeklődőket. Ilyenkor elsősorban meg lehet tekinteni a járműveket, a gyerekek ilyenkor szívesen kipróbálják idézőjelbe ezeket a gépeket, vezetik, beöltöznek tűzoltónak. Sokszor lehetőség nyílik, például gyors beavatkozó sugárnak a kipróbálására.
A tartós csapadék hiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, közölte a Nébih. Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassa, minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet. A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűz kockázaton, indokolták az intézkedést. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá a vasút és közútmenti fásításokban, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égő fej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóval látták el azokat. Saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz égő fej vagy elektromos grill használatát javasolják. A tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu honlap tájékoztat.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
Ennek nem szab határ, semmi sem. Van, ahol csak álmodozni, az idő se járt, megállt a szél. Van, amikor úgy érzem, eltévedtem a
semmiben, nagy sűrű erdő bennem, csak te légyél mellettem. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a jég le a szívünkről, a fák között már látszik az ég, amerre járunk velünk együtt, táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Van, hogy úgy érzem, a szívembe látsz teljesen, akárhová is mennék, alattam a föld, felettem az ég, néha már én se látok túl az erdőn teljesen, de majd, ha eltévednék, találok tisztább ösvényt. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a ég le a szívünkről, a fák között már látszik az ég, amerre járunk velünk együtt, táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Néha úgy érzem, hogy senki nem vár otthon rám, ez egy távoli ország, veled tartok, ahol a szél jár, nem is lennék más én, nem is kérhetnél tőle. A szívünkről, a fák között már látszik az ég, amerre járunk velünk együtt, táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, megjelent a Déri Múzeum legújabb évkönyve, mely a legutóbbi 2025-ös esztendőt foglalja össze. A kiadványt 1905 óta szerkesztik, akkor még a Városi Múzeum évkönyveként, 2013 óta pedig a jelenlegi néven. A puha kötésű vaskos kötet az adott esztendő kiállításai mellett kutatásokat, az intézmény tárgyi emlékeinek gyarapodását és most már múzeumpedagógiai témákat is tartalmaz. A fotókkal gazdagon illusztrált írások egyaránt szólnak a szakmának és az érdeklődő látogatóknak. A könyvet kereskedelmi forgalomban nem árusítják, korlátozott példányszámban áll rendelkezésre, társ intézményeknek és könyvtáraknak juttatnak belőle, illetve a szerencsés és szemfüles érdeklődők is megszerezhetik. Tóth Emese riportja következik.
Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgató helyettese. Elkészült a debreceni Déri Múzeum évkönyve. Ez minden évben megjelenik?
Igen, 1905 óta minden évben megjelenik az évkönyv. Először ugye a Városi Múzeum évkönyveként, akkor azt használták, hogy jelentés a Városi Múzeum 1905. évéről. Ugye 1930 után a Déri Múzeumnak az évkönyvei jelennek meg, aztán amikor a megyéhez került a Déri Múzeum, akkor a Hajdú-Behel megye múzeumok igazgatóságának az évkönyve, és 2013 óta újra a Déri Múzeum évkönyveként jelennek meg ezek. Tehát már több mint 100 éve, hogy megjelennek ezek a kiadványok.
Más múzeumok is jelentetnek meg ilyen évkönyveket, vagy ez a Déri Múzeum specialitása?
Nem minden múzeum jelentett meg évkönyvet, hiszen ennek kettő célja van. Egyrészt tartalmazza a kollégáknak a tanulmányait, de természetesen külső szakembereket is, ha valaki olyan témát dolgozott fel, amely a múzeum számára érdekes, fontos, vagy akár a múzeum egy-egy anyagát, akkor ez tanulmányformájában megjelenik, de mi azt is szeretnénk, ha valaki majd 100 év múlva kíváncsi arra, hogy milyen volt az élet 2025-ben a Déri Múzeumban, akkor egy kicsit bepillantást nyerjen, hiszen van egy külön blokkunk, amely a gyűjteményekről szól, a gyűjtemény gyarapodásról, mik kerültek be, hogyan kerültek be, vannak írások a 2025. év, illetve az aktuális évnek a időszaki kiállításairól, tehát nyilvánvaló, ez megmutatja egy múzeumnak az életét.
Kifejezetten szakmai ez az évkönyv, és a kiállításokra korlátozódik, vagy be is helyezi az akkori évbe, az akkori korba mindenféle történésekkel, vagy aktualitásokkal körítve. Vagy 2025-ben milyen történelmi események, vagy milyen közéleti események közepette született meg ez, vagy az a kiállítás. Egy ilyen kordokumentumot is tartalmaz?
Ilyen értelemben nem kapcsolódik. Nincs körülötte olyan fajta kapcsolatrendszer, ami az adott évben mondjuk Magyarországon, világon történt. Ez kimondottan a múzeumi életnek a nyoma, hogy itt a Déri Múzeumban mi történt, milyen kiállítások születtek, mik foglalkoztatták a kollégákat. A problémáknak, hogy mondjuk hogy kapcsolódik egy adott kulturális közegbe a Déri Múzeum, annak már egy másik formája, hiszen minden évben beszámolót kell készítenünk a minisztérium számára, amit aztán ők véleményeznek.
Hogyan készül egy ilyen évkönyv, hogy épül föl? Időrendi sorrendben halad a kiállítások vonatkozásában, vagy pedig valamilyen más szisztéma szerint?
Egyrészt megkérdezzük a kollégákat, milyen témáik vannak, megkérdezünk szakembereket, tehát feltárjuk, hogy milyen lehetséges témák jöhetnek szóba, és akkor kialakul magának a tudományos résznek a tematikája. Az idejében például van régészeti, történettudományi, művelődéstörténeti, művészettörténeti, muzeológiai és múzeumpedagógiai témát érintő tanulmány. És utána válik lényegében a klasszikusnak tekintett évkönyv, amely beszámol arról, mi történt. Itt lesz egyrészt a Déri Múzeum gyűjteménye munkája. Itt beszámolunk mind arról, hogy hozzánk került tavaly Acél Géza fantasztikus levelezés, ugye az Alföld főszerkesztője volt hosszú ideig. Ide került hozzánk Kölcsei Ferenc Pipái, vagy Géczi Jánosnak a képzőművészeti munkáiból, milyen módon gyarapodott a fotótörténet, és utána következik magának a kiállításoknak a része, hogy milyen időszaki kiállítások voltak. Itt mindig elmondjuk a pontos adatokat, mi volt a címe, ki volt a kurátora, mettől meddig állt, és egy rövid leírás fotókkal magáról a kiállításról. Itt tudom is mutatni, mindegyik esetében vannak fotók, amelyek illusztrálják, tehát a késő kor számára is értelmezhetővé teszik magukat a szövegeket.
Ja, most ahogy belelapoztunk, és láttam a képeket, én egy sor kiállításról azért itt beszélgettem a kurátorokkal, múzeológusokkal, de akkor ezek szerint a kiállítások mellett az is benne van, hogy például mivel gyarapodott az adott évben a múzeumnak a gyűjteménye, igaz?
Így van, ez azért is fontos, mert egyrészt lehet tudni, hogy mi mikor kerül be, mármint a nagy közönség számára is. Illetve inspiráló lehet talán olyan értelemben mondjuk, hogy látják, hogy elfogadunk ajándékba ilyen és ilyen tárgyakat. És akkor lehet, hogy ők meggondolják, mondjuk, ha örökölnek egy lakást, és találnak, nem tudom, papírokat, fényképeket, hogy azzal mit csináljanak, hogy egyszerűen kidobják, vagy eszükbe jut lehet az, hogy nem érdemesen mondjuk a Déri Múzeumot megkérdezni, hogy nem érdekli őket mondjuk egy családnak az anyaga, tehát ilyen értemben a nagy közönség számára is szeretnénk ezt az évkönyvet kinyitni, és egy kicsit bevonni őket abba a munkába, tehát láthatóvá tenni, mit csinálunk mi, hiszen néha ilyen titokként képzelik el, hogy mit csinálnak itt az emberek a múzeumban, de ugye ők láthatóvá válik, hogy mi mivel foglalkozunk, és talán bevonódnak ők is abba a munkába, ami azért nagyon fontos, hogy egy ilyen típusú múzeum, mint a Déri Múzeum, a helyi lakossággal, a helyi közösséggel minél szorosabb kapcsolatot építsen ki, és szerintem ez egy lehetőség például a gyűjteménygyarapodásnak a ösztönzésére, hiszen látjuk, hogy sok megkeresést kapunk, szeretnék odaadni, elajándékozni, vagy eladni tárgyakat, úgyhogy valószínű ennek azért mégiscsak tényleg hatása van.
Tehát akkor ezt tulajdonképpen tekinthetjük egy ilyen éves beszámolónak is, igaz?
Így van, ez egy éves beszámoló arról a munkáról, amit itt végeztek, ugye van tudományos rész, hiszen a kollégák jelentősége tudományos tevékenységet végez, kutat, publikál, tanulmányokat ír, de ugye nagyon fontos a múzeumok esetében a gyűjtemény gyarapítása. Mindig elhangzik az, hogy minek gyarapítunk. Hát mert nem elég tárgyatok van. Mert pedig ez nyilvánvalóan nem így van, mert ha mi most mondjuk éppen a Kölcsei Pipáit nem mentettük volna meg, tehát nem fogadtuk volna el ajándékként, hanem azt mondtuk volna, hogy elég anyagunk van nekünk, vagy a kollégák, a fotótörténész kollégák nem gyűjtik be mondjuk a Vencsele Istvánnak a hagyatékát, hiszen ott rengeteg és a kor dokumentáló fotó is van, akkor lényegében forrás nélkül maradnak a későbbi nemzedékek, akik szeretnék megérteni, hogy mondjuk mi történt az 50-es, 60-as években, hogy ezeknek a forrásait nem gyűjtjük be, akkor lényegében ezek a korok feldolgozhatatlanok maradnak.
Akkor ez elsősorban a látogatóknak, a múzeum iránt intenzíven érdeklődőknek szól, de mit mutat meg a szakmának? Tehát miért fontos a kollégák számára, vagy esetleg más intézmények múzeológusai számára, hogy itt a Déri Múzeumban mi történt az adott évben?
Nyilvánvalóan a múzeumok egymásra hatnak. Mondjuk látja a kolléga, hogy valaki milyen tudományos témával foglalkozik, és lehet, hogy őt is foglalkoztatja ott mondjuk Miskolcon, vagy Kecskeméten, vagy Szombathelyen a probléma, akkor meg tudja keresni a kollégát, és azt mondja, hogy esetleg működhetnénk együtt, adatokat vagy információkat cserélhetnénk ki. Tehát van egy ilyen tudományos közösség formáló része is. Másrészt pedig, amikor valaki ugye kiállításokat készít például, és keres anyagokat, mondjuk legyen a Kölcsei, Kölcséről szeretné a kiállítást, akkor ő, ha beírja, igen, ezeket publikáljuk egyébként online is, tehát egyszerűen keresünk keresztül el tud hozzánk jutni, és azt mondja, hogy itt vannak olyan tárgyak, amelyek a mi kiállításunk számára érdekes lehet, vagy megtetszik neki, és azt mondja, hogy a jövő évben milyen jó lenne, ha bemutatnánk, nem tudom, Zalaegerszegen is. Tehát nyilvánvalóan van egy ilyen múzeumi közösség formáló, információ átadó ereje is ennek az évkönyvnek. Hiszen ezt múzeumok jelentős részébe juttatjuk, elsőbben a megyei hatókörű városi múzeumokba, viszont eljuttatjuk 60 könyvtárba, ami azért azt jelenti, hogy sok helyen elérhető a Déri Múzeum évkönyve.
Tartalmaz-e olyan érdekességeket, háttéranyagokat, nehogy Isten történeteket, amelyek egy-egy kiállításhoz, vagy egy-egy újabb anyaghoz, ami mondjuk megérkezett a múzeumba, kötődnek, és mondjuk a kiállításból, vagy sehonnan se derülhet ki a látogatók számára, csak mondjuk ebből az évkönyvből. Tehát vannak benne érdekességek, történetek?
Vannak. Amikor készítettük az új állandó kiállításunkat, akkor valamennyi kollégát, aki abban közreműködött, megkértük, hogy írja le a tapasztalatait. És végül ezek megszülettek nem egyszerűen, de végül is megszülettek ezek a szövegek, és ebből nagyon sok minden kiderül, hogy milyen körülmények között dolgoznak a kollégák Magyarországon jelen pillanatban, hogy milyen problémákkal küzdködnek, hogy miért mondja azt, hogy hát elgondolkodott rajta, hogy más pályát válasszon például. Ezek kiderülnek ezekből a szövegekből.
De ez a szakma?
Hát nem feltétlenül, mert ugye olyan értemben nem szakma, hogy...
Inkább az emberi oldalán.
Igen. Aha. Igen. Amihez tud más is kapcsolódni, hiszen más is hasonló problémákkal küzdködhet. Hogy van-e értelme mondjuk valamit megcsinálni, vagy nincs? Vagy hogy van értelme valamit megcsinálni? Megvannak-e azok a lehetőségek számunkra, hogy értelmesen csináljuk meg ezeket a dolgokat? Szóval szerintem ez mindenkit foglalkoztathat. Nyilvánvalóan nem mindig ennyire személyesek ezek a szövegek, de gyakran azért ilyen emberi és életteli vonatkozások is kiderülhetnek a leírásokból.
Van egy állandó közönsége ennek az évkönyvnek? Tehát akik évről évre megveszik?
Ezt nem tudják megvenni, mert ugye Nemzeti Kulturális Alap pályázatán támogatja, és a szerződésben az a feltétel szerep, hogy ezt bolti forgalomban nem hozhatjuk. Ez egy kicsit megakadályozó, hogy a terjesztését, mert milyen jó lenne, hogyha átvehetnék a boltok, mint régen. Ettől kezdve, hogy nem árusíthatjuk, itt a Déri Múzeumban lehet hozzájutni. Viszont vannak lelkes híveink, akik keresik, tudják, hogy megvan nekik az előző, az előtti, és szinte sorozat, ugye ez lényegében egy sorozat, sorozatszerűen gyűjtik a kiadványokat, és jönnek, érdeklődnek, kérdezik a boltba, kérdezik tőlem, meg más kollégáktól is, hogy megjelente már, és akkor szívesen elfogadják tőlünk.
Ez mindig egy munkatárs szerkeszti? Tehát egy munkatárs kezében összpontosulnak ezek a dolgok?
Hárman vagyunk szerkesztői most már évek óta, tehát ez egy ilyen értem egy csapatnak a munkájának az eredménye. A kolléganőm Szabó Anna Viola, az igazgatónk Hangi János és én magam hárman szerkesztjük a kiadványt.
Viccesen mondtam, amikor leültünk beszélgetni, és megláttam a könyvecskét, hogy olyan, mint egy középiskolás munkafüzet, ilyen jó vaskos, szép képekkel, egyébként nagyon jól néz ki, de ilyen lágyabb kötésű a fuga.
Igen, ez a forma, talán még Magyari Márta kolléganőm volt az évkönyvszerkesztő, amikor ez a forma kialakult. És amikor mi átvettük az évkönyvszerkesztését tőle, akkor megőriztük ezt a formát, hiszen egy olyan kiadványnál, ami sorozat, ott érdemes nem folyamatosan váltani a külső megjelenést, hiszen már messziről fel lehet ismerni, aki tudja és ismer a Déri Múzeum évkönyvét, mert messziről látja, hogy ez egy újabb kiadvány, újabb évkönyv.
Én 1905 óta?
1905 óta.
Ugye, és minden évben megjelent?
Minden évben megjelent.
Akkor ez már 120.
Hát ezek szerint a 120-dik, igen, nem számoltam ki, de a Hungarikán elérhető, digitalizáltuk az összeset, tehát aki szeretné ezt a 120 évet végigkövetni, az ezekből a évkönyvi beszámolókból azért szépen végig tudja követni a múzeum történetét, nagyobb gyűjteményvásárlásokat, fontosabb leletek előkerülését. Tehát ez mindig változik, hogy mi az a gyűjteményi munka, ami éppen a középpontba kerül.
És mindig ilyen vaskos volt, vagy valamikor vastagabb, kicsit valamikor vékonyabb, attól függ, hogy az adott év mit tartalmaz?
Attól függ, hogy mennyire aktívak a kollégák, a szakemberek, hogyha igen, akkor több tanulmányra jelentkeznek. De nagyjából most azt tudom mondani, hogy most nagyon színes, nagyon sokféle téma kerül elő az évkönyvünkbe, úgyhogy sokan megtalálhatják az érdeklődésünknek való szöveget is.
Kedves hallgatóink, megjelent a Déri Múzeum legújabb évkönyve, amely a legutóbbi 2025-ös esztendőt foglalja össze. Erről beszélgetett az elmúlt percekben Lakner Lajos tudományos igazgató helyettessel, a kötet egyik szerzőjével, Tóth Emese kolléganőm.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai svédasztalba. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből hallgassuk meg, a 44. és 45. versekből. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Pünkösd áthidalta az anyagiak és lelkiek közötti feszültséget, ami abban látható, hogy megosztották javaikat. Az első hívőknek mindenük közös volt. Nem kötötte őket a pénz. A Szentlélek ajándéka felszabadította őket az anyagiak rabsága alól. Pünkösd nem tiltotta a magánvagyont. Ellenben az is kiderült, hogy a szükségesen felüli magánvagyon birtoklása mégis keresztjénietlen dolog. Osztogatni kell. A tékozlás és pazarlás világában a Szentlélek megtanít lemondani, meglátni a másik embert és megosztani mindazt, amivel ő nem rendelkezik. El kell jutnod oda, amikor a hited beleszól a vállalkozásodba is, az üzletedbe is, a mindennapi harcaidba, a társadalmi kérdésekbe és a politikába. Következtetésként vagy pünkösd, vagy pusztulás. Nem mehetünk előbbre, ha nem megyünk mélyebbre. A változást ma is a Szentlélek ajándéka hozza. Ne maradjunk az zárt ajtók mögött. Szabadítsuk rá az evangéliumot erre a világra. Isten Szentlélekkel teljes embereket keres. A hatalmas világ problémák, mint az istenkeresés, a bűnből való gyógyulás, az emberi testvériség, a szociális és gazdasági újjáépítés mind megoldódik, ha a Szentlélek kiárad reánk. A mai igemagyarázat Prókai Árpád boldván szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.